Calvin János magyarázata a Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához című könyv negyedik kötetéből olvasok fel. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula református lelkész 1942-ben Budapesten a Calvin János újszövetségi írásmagyarázata című sorozatban. Krisztus megfeszítése. Máté 27:33-38. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelegyített ecetet adának néki inni, és megízlelvén nem akara inni. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a proféta mondása, megosztozának az én ruháimon és az én köntösömre sorsot vetének. És leülvén ott őrzik vala őt. És feje fölé illesztik az ő kárhoztatásának okát, odaírván, ez Jézus, a zsidók királya. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felül, s a másikat bal kéz felül. Márk 15:22-28. És vivék őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye, és mirhás bort adnak vala néki inni, de ő nem fogadá el. És megfeszítvén őt eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig 3 óra, amikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva, a zsidók királya. Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felül. És beteljesedik az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számláltaték. Lukács 23:33-38. Mikor pedig elmeninek a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felül, a másikat bal kéz felül. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rajájuk sorsot, és a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak ama királya. Máté 33. vers. És mikor eljutának arra a helyre, azért hurcolták el Jézust arra a helyre, ahol a bűnösökön végre szokták hajtani a halálos büntetéseket, hogy mentül gyalázatosabb legyen a halála. De bár ezt a szokásnak megfelelően cselekedték, mégis magasabb szempontból kell Isten határozatát néznünk. Azt akarta ugyanis, hogy az ő fiát, mint aki nem méltó az emberi közösségre, a városból kivessék, hogy bennünket az angyalokkal együtt befogadjon az ő mennyei birodalmába. Ezért vonatkoztatja ezt az apostol a zsidókhoz írt levelében, 13-12, a törvény régi ányképére. Amint ugyanis megparancsolta az Isten, hogy a táboron kívül égessék el azon állatok testét, amelyeknek vérét engesztelésül bevitték a szentébe, úgy mondja Krisztusról is, hogy kiment a város kapuján kívül, hogy magára vévén az átkot, amely rejánk nehezedett, mint egy elvetett legyen, és így engesztelje ki a mi bűneinket. De mennél több gyalázatot és megaláztatást viselt el a világ előtt, annál kedvesebb és dicsőbb látványt nyújtott a halálában Istennek és az angyaloknak. Nem gátolta ugyanis a hely utálatossága őt abban, hogy ott emelje fel győzelmének dicsőséges jelvényét. Sem az ott heverő holt tetemek bűze nem akadályozta meg, hogy az ő áldozatának kellemes illatja el ne terjedjen az egész világon, és az égbe is bene hatoljon. 34. vers. Etetet adának néki inni. Bár az evangelisták nem pontosan a maguk sorrendjében mondják el az egyes dolgokat, úgyhogy pontosan meg lehetne jelölni az időpontokat, én valószínű okok alapján mégis azt következtetem, hogy az Úrnak mielőtt keresztre feszítették volna, szokás szerint oda nyújtották pohárban a mirhás bort, vagy valami más vegyüléket, mely nyilvánvalóan epéből és ecetből készült. Abban ugyan majdnem valamennyi magyarázó eléggé megegyezik, hogy ez az ivás nem volt azonos azzal, amelyről János tesz említést, s amelyről rövidesen szólni fogunk. Csak azt teszem hozzá, hogy szerintem akkor kínálták oda a poharat az Úrnak, mikor hozzáfogtak a keresztre feszítéshez. Mikor pedig a kereszt már fel volt állítva, akkor erőszakolták rá csak a szivacsot. Hogy mikor kezdett Krisztus italt kérni, azt körülményesen nem vitatom. Mindent egybevetve azonban igen valószínű, hogy miután azt a keserű kotyvalékot visszautasította, gunyból azonnal ráerőszakolták az ecetet. Később ugyanis hozzáteszi Máté, hogy a katonák az ital odanyújtása közben szemére hányták neki, hogy nem képes magát kiragadni a halálból. Ebből következtetjük, hogy a szer odatartása után kinevették Krisztus tehetetlenségét, mert azon panaszkodott, hogy Isten elhagyta őt. Ami János elbeszélését illeti, elegendő tudnunk azt az egyet, hogy Krisztus a szomjúsága csillapítása végett azt kérte, hogy természetes italt adjanak neki. A mirhával és epével kevert ecetet azonban a halál sietettetése véget tukmálták rá. Pedig ő türelemmel viselte a gyötrelmeket, úgyhogy a fájdalom iránt való ellenszentből éppen nem kívánta a halál gyorsítását. Az is része volt ugyanis az ő áldozatának és engedelmességének, hogy a legvégsőig tűrje a lassú bágyódást. Szerintem azután csalódnak, akik az Isten fiára kegyetlenül kirót kínzások közé sorozzák az ecetet. Valószínűbb azoknak következtetése, akik azt gondolják, hogy ez a fajta ital alkalmas volt a vér kitakarítására, s azért adták a gonosztevőknek, hogy gyorsabb legyen a haláluk. Ezért nevezi Márk mirhával csinált bornak. Krisztus azonban, mint föntebb említettem, nem annyira a keserűsége miatt utasította vissza a bort vagy az ecetet, hanem azért, hogy megmutassa, hogy az atya parancsa szerint nyugodta megy ő halálra, nem pedig hanyat homlok rohan tűrhetetlen fájdalmában. Nem ellenkezik ezzel János ama mondása, hogy beteljesedtek az írás eme szavai, szomjúságomban ecettel itattak vala engem. Zsoltár 69.22. A legszebb összhangban áll ugyanis mind a két dolog, hogy tudnillik valami szert adtak neki a lassú halál gyötrelmeinek bevégzésére, és mégis mindenféle durva módon megaláztatásban részesítették Krisztust, úgyhogy maga az enyhítés is része volt vagy járulék a fájdalomnak. 35. vers. Elozták az ő ruháit. Bizonyára a szokás alapján tették a katonák azt is, hogy az elítélt ember ruházatát maguk közt felosztották. Az az egy talán különös volt, hogy varrás nélküli köntösére sorsot vetettek. De ha semmi más nem történt is e tekintetben Krisztussal, csak az, amit minden elítélt elszenvedett, mégis a legnagyobb figyelemre méltó ez az elbeszélés. Isten fiáról ugyanis azért beszélik el az evangélisták a ruhájától való megfosztatást, hogy megtudjuk, miszerint ez a mezítelenség szerezte nekünk a gazdagságot, hogy fel legyünk ékesítve vele az Isten előtt. Isten tehát azért akarta a fia megmeztelenítetését, hogy felöltöztetve az ő igazságával és az összes javak bőségével, az angyalokkal együtt jelenjünk meg mi, akiknek rút csúnyaságunk szakadozott ruhánkban meggátolt az égbe való belépésben. Krisztus maga azért tűrte el ruháinak zsákmányként való szétosztását, hogy minket győzelmének javaival gazdagítson. Máténak azt a mondását azután, hogy így teljesedett be Dávidnak eme jövendőlése, megosztozának ruháimon, stb. Zsoltár 22.19, olyan formán kell értenünk, hogy, amint mondják, betű szerint és tényleg beteljesedett Krisztusban, amiről Dávid átvitt értelemben és képlegesen panaszolja, hogy vele megtörtént. Dávid ugyanis a javait és méltóságait érti a ruha szón. Mintha azt mondaná, hogy ő még életében és a tulajdon szeme láttára zsákmányául szolgált ellenségeinek, akik a házába rontottak, s nem csak egyéb javait nem kimérték, hanem a feleségét is elrabolták. Ezt a kegyetlenséget metaforával emeli ki, midőn azt írja, hogy sors útján osztották el a ruháit. Mivel azonban ő árnyéka és előképe volt Krisztusnak, prófétai lelkével előre megmondta Krisztus leendő szenvedését. Az ő személyében tehát az is nevezetes, hogy katonák szedték el a ruháit, mert ebben az elrablásban azokat a jeleket is nyomokat ismerhetjük fel, amelyekkel hajdan megjelöltetett, s megszűnik egyúttal az a botránkozás is, mely különben az ő mezítelensége miatt támadna az emberi értelemben. Mert semmi olyant nem szenvedett, ami a Szentlélek kijelentése szerint igazán és tulajdonképpen rá ne illenék a megváltó személyére. Márk, 25. vers. Vala pedig 3 óra. Ez mintha egyáltalán nem volna összhangban János tanúság tevésével. Ő ugyanis azt mondja, hogy 6 óratájban ítélték el Krisztust. De ha fontolóra vesszük, ami más helyekből kétségtelen, hogy a nap 4 részére volt osztva, és minden egyes rész a kezdő első óráról kapta a nevét, akkor nem lesz nehéz ezt megoldani. A nap keltétől egészen a 2. részig terjedő időt nevezték első órának. A 2. rész egészen délig volt a 3. óra. A 6. óra kezdődött délben, s tartott egészen a 3. vagy 4. délutáni óráig. Mikor tehát látták a zsidók, hogy Pilátus húzza az időt, s már a dél közeledik, azt mondja János, hogy még jobban kiabáltak, hogy eredménytelenül ne teljék el az egész nap. Az azonban nem ellentmondás, hogy a 3. óra vége felé feszítették meg az urat. Eléggé világos ugyanis, hogy amint zajongva elítélték, azonnal el is hurcolták. Annyira égtek a zsidók a vágytól, hogy őt megöljék. Márk tehát a 3. órának nem az elejét, hanem a végét jelöli meg. S igen valószínű az, hogy Krisztus csak 3 órán át függött a kereszten. Lukács, 34. vers. Jézus pedig mondta. Ezzel a mondással igazolja Krisztus, hogy ő az a csendes és szelíd bárány, akinek áldozatra kellett hurcoltatnia, mint ahogy azt Ézsaiás bizonyította, 53:7. Mert nem is csak a bosszúról mond ő le, hanem figyelmébe ajánlja az atyának azok üdvösségét, akik őt a legkegyetlenebbül gyötrik. Nagy dolog volt ez, nem gondolni a bosszúállásra, mint ahogyan Péter mondja, 1. levél, 3:9, mikor az ő példájával int bennünket a türelemre, hogy nem fizetett ő rosszal rosszért, s nem törölte meg a rajta esett jogtalanságokat, hanem megelégedett azzal az eggyel, hogy Isten áll ő érette bosszút. Az azonban sokkal magasztosabb és kiváló erény volt kérni az Istent, hogy bocsásson meg az ő ellenségeinek. Ha valaki azt gondolná, hogy ez nem igen egyezik meg Péternek föntebb idézett mondásával, erre igen könnyű megfelelni. Az ugyanis, hogy a szánalom érzete indította Krisztust arra, hogy bocsánatot kérjen Istentől az üldözői számára, nem gátolja azt, hogy belenyugodjék Isten igazságos ítéletébe, melyről tudta, hogy meg van állapítva a gonoszokra és megáltalkodottakra nézve. Krisztus tehát látván, hogy a zsidó nép is, a katonák is vak felhevülésükben dühöngenek ő ellene, bár tudatlanságuk nem volt menthető, mégis megszánta őket, úgyhogy szószólóként lépett közbe. Emellett azonban, mivel tudta, hogy Isten bosszút áll majd ő érette, a makacsokkal szemben való ítélkezést rejálhagyta. S így kell mérsékelniük indulataikat a bajok elviselésében a hívőknek is, hogy üldözőiknek üdvüket kívánják, s mégse kételkedjenek azon, hogy életük az Isten oltalma alatt áll, s bízva abban a vigasztalásban, hogy végül sem marad büntetlen az istentelenek végtelensége, ne roskadjanak össze a kereszt terhe alatt. Ennek a mérséklésnek példáját most a vezérben és a mesterben állítja elénk Lukács, mert bár üldözőit megátkozhatta volna, mégis nem csak az átoktól tartózkodik, hanem inkább jót kér a számukra. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ha az egész világ ellenünk támadna is valamikor, és versenybe igyekeznének is valamennyien bennünket elnyomni, az a legjobb eszköz a kísértés legyőzésére, ha eszünkbe jut azok vaksága, akik Istent támadják mi bennünk. Így azután majd nem zavar meg bennünket mértéken túl a sokaságnak, ellenünk, egyedülállók és elhagyatottak ellen való összeesküvése. Amint viszont a mindennapi tapasztalat mutatja, mi nagy befolyással van a gyengék megrendítésére a ravasság, amikor azt látják, hogy roppant sokaság támadja őket. Ha tehát megtanulunk az Istenhez emelkedni, akkor könnyű lesz nekünk, mint egy a magasból nézni le a hitetlenek tudatlanságát. Mert bármennyire bővelkednek is erőben és nagy tehetségben, mégsem tudják, mit cselekesznek. Valószínű azonban, hogy Krisztus nem imádkozott különbség nélkül valamennyiükért, hanem csak a szerencsétlen népért, amelyet a meggondolatlan fellobbanás ragadott el. nem pedig a megfontolt istentelenség. Mivel ugyanis az írástudókat és papokat illetőleg nem volt semmi reménysége sem, ő érettük hiába imádkozott volna. S a mennyei atya kétségtelenül meg is hallgatta ezt a könyörgést. Így történt azután, hogy Augustinus szavaival érve a nép közül sokan hittel itták később azt a vért, melyet kiontottak. Máté, 37. vers. És feje fölé illeszték. Amit Máté és Márk röviden érint, azt világosabban mondja el Lukács, hogy három nyelven írt címtáblát készítettek. Még bőségesebben szól erről János. Ezért innen merítsék az olvasók, amit itt a rövidség kedvéért elhallgatok. Csak annyit mondok, nem történt Isten gondviselése nélkül az, hogy három nyelven hirdették Krisztus halálát. Mert ha nem is volt Pilátusnak más a terve, mint a zsidó nép gyalázó kigunyolása, Istennek mégis magasabb célja volt. Ezzel ugyanis, mint egy előzetes jelentéssel arról tett tanúságot, hogy ismeretes lesz az ő fiának halála, úgyhogy minden nép felismeri benne a zsidóknak ígért királyt. Ez ugyan nem volt törvényszerű hirdetése az evangéliumnak, mert Pilátus méltatlan volt arra, hogy Isten fiának tanújává tegye őt, hanem Pilátusban csak vázolva volt, aminek az igazi szolgák révén kellett teljesednie. Szóval Krisztus olyan hirdetőinek tarthatjuk őt, amilyen próféta volt Kajafás. 38. vers. Akkor megfeszítének vele együtt. A megaláztatás betetőzéséül még az járult az eddigiekhez, hogy két lator közé feszítették Krisztust a középre. Az első helyet ugyanis neki adták, mint egy a latrok fejedelmének. Ha egymagát feszítették volna csak keresztre, akkor az ő ügye a többi gonosztevőktől elkülönítettnek tűnhetett volna fel. Így azonban nem csak egyesítik őt velük, hanem valamennyiük legundorítóbbját emelik a magasba. Ezért használja itt Márk Ézsaiásnak ezt a jövendőlését, 53.12, a bűnösök közé számláltatott. Azt ugyanis világosan megmondja a próféta, hogy nem nagyszerű pompával szabadítja ő meg övét a haláltól, hanem úgy, hogy magára veszi az ő bűneiket megillető büntetést. Hogy tehát megszabadítson bennünket a bűnösségtől, szükséges volt az engesztelésnek az a módja, hogy ő lépjen a mi helyünkbe. Ebből pedig látható, hogy mi rettenetes Isten haragjának a bűnökkel szemben való súlya, melynek megengesztelése végett a latrok sorába kellett jutni a Krisztusnak, az örök igazságnak. Látható azonban Krisztusnak irántunk való hasonlíthatatlan szeretete is, aki, hogy bennünket az angyalok mellé emeljen, eltűrte, hogy őt is gonosztevőnek tartsák.